Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Azt gondolnánk, hogy a jognak és az egyháznak nem sok köze van egymáshoz. Nemrég egy konferenciát tartottak az Eötvös Loránd Egyetem jogi karán, Egyház és Állam címmel. Egyik előadó, dr. Gellér Balázs éppen arról beszélt, hol kimutatható a keresztény üzenet a büntetőjog szabályozásában még ma is.
A demokratikus társadalomnak is az egyik alapvető feltétele, hogy a adott esetben kisebbségbe szoruló vallási elképzeléseket is védje, tehát a többségi akarat nem moshat el mindent. Vannak olyan alapvető normák, itt a 10 parancsolatra gondolok egész konkrétan, amik gyakorlatilag az emberiség léte óta megkérdőjelezhetetlenek. A ne ölj, ne lopj parancsokat egy társadalomba védeni kell. Az, hogy mennyire véd egy társadalom adott esetben vallási elképzeléseket, az nagyon érdekes lehet egy olyan államberendezkedésben, mint például az Egyesült Királyság, ahol az anglicizmus tulajdonképpen államvallás, az angol királynő egyben az anglikán egyház feje, de ugyanakkor a skót, a kálvinista egyháznak pedig a tagja. Ebből kifolyólag az angol-velszi jogrendszer az tulajdonképpen védi az anglikán egyháznak az alaptéziseit, ismeri a common law blasfémiát, tehát az istenkáromlás bűncselekményét, ami a mai napig élő jog, annyira, hogy 1991-ben el kellett döntenie a Queen's Bench nevű bíróságnak, hogy Salman Rushdie Sátáni versek című regénye istenkáromló-e, és úgy döntött az angol bíróság, hogy az istenkáromlás például az iszlámnak az elveit nem védi, hanem csak a kereszténységet. Tehát úgy tetszik, egy vallási diszkrimináció jelenik meg ilyen szinten a társadalomban. De azt lehet mondani, hogy a büntetőjog igenis védi a keresztény vallásnak bizonyos tételeit szemben más vallásokkal. Érdemes azt is megemlíteni, hogy Ausztriában jelenleg is, ha a 9. parancsolatot nézik, a házasságtörés az bűncselekmény, ahol ott senkit nem vontak ezért felelősségre, tehát nyilván desuetudo, tehát elhaló szokásjoggá ez egy kiüresedett bűncselekményé vált. A büntetőjog mindenképp egy erkölcsi magra épül, ha tetszik, ha nem, ez Európában a kereszténységből vezethető le. Ez vagy tudatalatti, vagy tudatosan, vagy elismerten, vagy nem elismerten, de így van. De ez természetesen aztán módosul, de a mag az ott marad.
Tud esetleg példát mondani olyanokra, ami ma keresztény erkölcsi alapokkal bíró létező büntetőjogi törvény?
Jelenleg az öngyilkosságban közreműködés az nálunk büntetendő. Magát az öngyilkosságot nem bünteti a törvény, de az úgynevezett járulékos, tehát az erre való felbújtást, vagy az ehhez való segítségnyújtást, azt bünteti a törvény. Ez nyilvánvaló egy keresztény eredetű szabályozás. Más országokban nem feltétlenül felelhető, de Németországban sincs ilyen bűncselekmény. Például a segítségnyújtás elmulasztása, ami az irgalmas szamaritánus gondolatiságára vezethető vissza, mindenkinek mindenkor tőle elvárható segítséget kell tenni a sérült vagy olyan személynek, akinek élete és testi épsége közvetlen veszélyben van. Az általános segítségnyújtási kötelezettség ezt a jogrendszerek többségében nem ismert, talán a legnagyobb büntető jogászként ismert Angyal Pál professzor sorolja föl a szerinte vallási bűncselekményeknek tekinthető bűncselekményeket, ő 12 kategóriát sorol fel, és ebbe veszi bele az uzsora bűncselekményt is, amit egyébként pont érdekes módon ugye tavaly 2009. március 1-től ismer megint a büntető jogunk. Felelősségre vonható-e az az egyszerű katona, aki parancsot kap arra, hogy másokat, adott esetben civileket, tehát nyilvánvalóan ártatlanokat lelőjön. A tanácsköztársaság után a vörös terrorral kapcsolatban a kúria többször vizsgálta, és arra a következtetésre jutott, hogy senki nem kényszeríthető arra, hogy mártíromságot vállaljon, tehát bár erkölcsileg elvárható lenne, hogy saját életét feláldozza mások ártatlanok életéért, a jog azonban ezt nem várja el senkitől, és ezért felmentették azokat, ahol ez bizonyítható volt. Ha megint megnézik az angol-velszi példát, Ott már 1884-ben egy elhíresült Dudley Stephens esetben az éhező matrózok egy hajótörés után megölték és megették részben a hajósinast. Felmerült az, hogy ez a cselekedetük, ez egy végszükségi cselekedetnek tekinthető-e. Arra jutott a lordok háza, hogy nem lehet még a saját élet fenntartása érdekében sem egy más ártatlan életet kiontani. Tehát ez kifejezetten egy mártíromságnak a jogi elvárása, ha úgy tetszik.
Lehetséges, hogy Angliában ez a protestantizmusnak is egy kicsit a hatása?
Ez így igaz, tehát ez egy feltételezés, de ugyanakkor az úgynevezett jogtárgy az angol büntetőjogban nem egy társadalmi közjó. Az egész büntetőjognak az alapja egy egyéni cselekvési szabadság az angol szász jogban. Magyarországon társadalomra veszélyesség a büntetőjognak jelenleg is az egyik alapja.
Az említett konferencia másik előadója a Károlyi Gáspár Egyetem jogi karának docense dr. Antalóczi Péter. Ő az egyházalapítás jogáról beszélt.
Az alapkérdés, ahonnan ki kell indulnunk, az állam és egyház szétválasztása. Az állam a semlegesség talaján állva nem helyezhet előnyösebb helyzetbe semmilyen egyházat sem. A kérdés felvetődik, hogy egy új bejegyzés alatt lévő egyháznál ott miféle magatartást tanúsítson az állam, mik legyenek azok a kritériumok, amik alapján be lehet jegyezni hivatalosan egy egyházat. Na, tehát a magyar gyakorlat, hogy az egyházhoz csatlakozzon 100 természetes személy, legyen az egyház által elfogadott alapszabálya. Hogy az valójában mit tartalmaz, azt senki nem vizsgálja. Legyen egy ügyintéző és képviselőtestülete, legyen egy alapítói nyilatkozat.
Tehát, hogy valamiképpen a hittel van összefüggésben, ez nem is feltétel ahhoz, hogy valaki egyháznak mondja magát.
Igen, furcsa. Pontosan ez adott alkalmat vagy okot a visszaélésekre, tehát több olyan társaság is az egyházi bejegyzést kezdeményezte, akik ugyanakkor, tehát az egyházi státuszt a gazdaság visszaélések álcázására kívánták felhasználni.
Mi a megoldás?
Én nem gondolnám, hogy ez a semlegességnek, vagy akár a vallásszabadságnak a csorbulását jelenteni, hogyha az állam megvizsgálná azokat a hitelvi koncepciókat, amelyeket a bejegyzéskor ugye be kell terjeszteni. El tudnám képzelni, hogy szakemberekből egy véleményező testület ezeket a koncepciókat megvizsgálná, azon egyszerű elv alapján, hogy az adott hitelvek valóban vallásnak minősülnek-e, nem ellentétesek az alkotmányjogi értékekkel. Tehát ugye a szocialista rendszer kontrolljából kiindulva, maguk az egyházak se kívánják ezt a kontrollt.
Van olyan hely, ahol egy kicsit szigorúbb az egyház alapításnak a lehetősége?
Például Ausztriában ugye elsődleges kritérium, hogy a népességnek a 2000-ékének megfelelő számú létszámmal rendelkezzen, legalább 20 éve már fennálljon az illető egyház, ebből legalább 10 év bejegyzett felekezeti közösségként megfelelő anyagi forrásokkal rendelkezzen, pozitív hozzáállás ugye az államhoz és a társadalomhoz, lehetőleg békés viszony többi más egyházakkal is.
Hogy nagyon sokszor azért bukkanunk ilyen jogi problémákhoz, vagy ilyen megoldhatatlan jogi rendszerekhez, mert nem tudjuk, hogy mi a jogrendszer alapja. Ugye a jog mindig kimondatlan szabályokból épül. Mindig valamiképpen az erkölcs az alapja, másképp nem lehet jogot, és most pedig ez a talaj így szép lassan teljes mértékben kiment a jogalkotás alól. Íratlan szabályok nem működnek, akkor ebből következően a jog sem működik. Jól látom ezt?
Hát azt hiszem, hogy igen. A pluralizmus, azt kell látni, hogy a 21. században az erkölcsi etikai értékek is fellazultak. Sokszor a jogrend is úgy tűnik, hogy igazodik ehhez az egyensúlyvesztéses szituációhoz. Fontos az, hogy a törvényalkotó mit tart értéknek. Fölvetődik egy kérdés, akkor átpolitizált rögtön az egész. Csak az a múlik, hogy az uralkodó, tehát ahogy a kormánypárt át tudja verni a parlamenten, vagy nem tudja átverni. Márpedig általában át is verik. Most innentől kezdve valóban megrendülnek bizonyos alapok. Minden kérdést lehet így is nézni, meg lehet úgy is nézni. Különböző álláspontok vannak, és akkor mindenkinek abban igaza van. Elég nehéz objektív kapaszkodó pontokat találni, márpedig én úgy gondolom, hogy ezek vannak. Politikai játékká válik tulajdonképpen, hogy ki hogyan vélekedik egy adott jogi kérdéssel kapcsolatban. A jogalkotók elkészítik a koncepciót, ami jó vagy nem jó, teljesen mindegy. Utána már csak a parlamenti többség kérdése, hogy megszavazzák vagy nem. Ugyanez aztán átmegy a jogalkalmazásba is. Úgy végeznek meg tárgyalásokat, hogy jegyzőkönyv meg nem is készül. Vagy éppen hamis szakértői véleményeket fogadnak el. 5 év alatt nem lehet lezárni egy vajon megosztási pert, akkor ott annak nyilván lehet valami alapja.
Tehát egy bírónak elméletileg ezt el kell tudni intézni hamarabb.
Igen, mindenképpen.
Most a minap mesélte valaki, hogy a tévében én nem nézem, tehát nem tudom, csak hírből hallottam, hogy ilyen börtönviselt sztárokat hívtak meg egy főzősóba. És akkor ott mindenki vicceskedett, hogy na hát, kijöttek a börtönből, és milyen is volt ott. Tehát a társadalom ezek szerint gyakorlatilag nem bünteti ezeket az embereket. Ha valaki csalt, lopott és hazudott, akkor azt a társadalom kiveti. De nem ez folyik.
Valaki minél inkább elferdült bizonyos vonatkozásba, az maga a szenzáció. Tehát nyilvánvaló, mert így lehet jól eladni a történetet, holott pontosan a lényeget veszítjük el. Szerintem egy nagy tabularázát kéne teremteni, és megnézni azokat az értékeket, értékeknek a katalógusát, amely mindenki számára elfogadható és támogatható. De hát ugye erre meg a liberálisok azt mondják, hogy ez már a diktatúra, hogy megmondom a másiknak, hogy mi a jó, sérül az egyenjogúsága, meg egyébek, szóval sajnos ebből általában ez a diskurzus szokott megszületni a politikai szintéren.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Fekete Ágnes vagyok, az adás szerkesztője. Egyre elfogadottabb manapság, hogy az életet csak valamilyen élvezeti szerrel lehet kibírni. Az alkohol fogyasztása mára alapvető kulturális kapcsolati rítussá lett. Nincs is ezzel baj, de számos ember számára hihetetlen tragédiákat okoz. Most Tillingerné Gerlei Ilona meséli el, hogyan tudta abba hagyni az ivást.
92-be kerültünk össze a párommal, és akkor 6 évig csak úgy élettársi kapcsolatban voltunk, de hát én szerettem volna esküvőt, sőt, hát egyházi esküvőt is. 6 év után mondtam a páromnak, hogy na gyerünk az anyakönyvvezetőhöz. Anyagi szempontból is úgy volt, hogy délután volt a polgári esküvő is, hogy nem jött össze a egyházi egyszerre. Csak kéne az a lelkileg, az nagyon összetartó az egyházi esküvő. És akkor a szomszédunk, az Imre, az oda járt a templomba, és mondja, hogy hát miért nem mész, azt mondja, a református templomba. De mondom, hát nem biztos, hogy... De hát azt mondja, nem érdekes, hát beszélsz a tiszteletes, azt mondja, jó, elmentem, sose felejtem, mert fönt ültem a karzaton, és nem is az esküvő járt eszembe, hanem az, hogy milyen jó lehet ebbe a gyülekezetbe tartozni, hogy mennyire családias hangulat, meg egyáltalán április 15-én volt, sírtam is örömömben, hogy nagyon szép volt, amikor például végén megállt bennünket a tiszteletes asszony, olyan, mintha abban például az Úr is megáldott volna. És akkor utána úgy éreztem, hogy ebbe a gyülekezetbe fogok járni. Amikor oda kerültem, akkor én egy nagyon nagy problémával küzdöttem, és nagyon problémás eset voltam. 10 évvel ezelőtt elkezdtem inni, gondoltam, hogy az édesapámnak a italozását úgy tudom elviselni, hogy én is szoktam. Persze teljesen rossz volt ez számomra, mert lelkileg viselt meg.
Hogy kezdődött az ivás, ezt el tud mesélni?
Volt bennem egy olyan érzés, hogy hát, ha nekem jobb lesz elviselni az édesapámnak a dolgait, hogyha én is vele iszok.
De ő mit ivott?
Pálinkát. Én imboros voltam, mert nyugdíjba, aztán ugye ez volt neki a szórakozás. Persze engem mindig a frász tört ki, hogy hol éri baj. Volt olyan, hogy bement vásárolni a nagycsarnokba, és akkor vagy vonatra szállt föl, de hát egy győri vonatra szállt föl. És ott kötött ki Győrbe, és ahol ezek a hajléktalan voltak, ott aludt, tehát teljesen persze kirámolták Kelenföldön, és amikor laktunk. Fölszóltak telefonon, hogy ott ül a papa a padon. Nem érdekel, mondom, majd akivel ivott hazajön. Akkor még én nem hittem. Aztán mentem ért, akkor együtt estünk, keltünk a hóba. Minden szóval volt. Kimentem valamiért ott a eteletérre, és nézem, ott fekszik, ahol nem mind az ágyba feküdt a földön.
Ez kemény lehetett nagy.
A Rókus kórházban volt bent.
És hogy kezdődött, hogy te elkezdtél inni?
A szomszéd asszony.
Ő kirágatott?
Igen, igen. Ilyen boroskólát ittam, de aztán az volt a baj, hogy kevertem. Tehát utána a sör is, meg édeset, az meg jól levitte a vérnyomásomat még jobban. Kaja ugye nem. A párommal együtt voltunk, akkor is ittem, hát mondjuk ő is ivott. Mondjuk arra vigyáztam, hogy a munkába úgy menjek, hogy nem másnaposan, tehát meg remegés, vagy ilyesmi nem volt, hogy kívántam volna annyira az italt, hanem csak úgy spontán jött. Bánatomban iszok, hogyha öröm, szóval mindig volt rá alkalom, hogy az italhoz nyúltam. Aztán volt egy olyan időszak is, amikor még az édesapám élt, hogy most már én nem bírom tovább, és elmentem azért felső állomásra, hogy öngyilkos leszek. Utolsó pillanatban elkaptam, volt egy ilyen korlát, akkor jött a vonat, és én elkaptam a vizet, és mondom, hogy Jézusom, mit akarok, hát ez nem lehet, nem megoldás. És akkor megint csak az italhoz folyamodtam. Aztán, amikor 99-ben meghalt az apám, és akkor sokáig itt volt a másik szobában, vitrínben a hamvok, és szörnyű álmok jöttek, mindenféle álmok, hogy elöntötte a víz a kertet, tolókocsival láttam aput, hogy zuhan le a lépcsőn, és mondta a tiszteletes asszony, hogy el kéne temetni a papát, és itt van a fenyőfa alatt. Ő mondott egy nagyon szép imád, és utána teljesen megszűntek ezek a rossz álmok.
És az alkoholtól hogy szabadultál meg?
Leültünk beszélgetni, mint problémáról a tiszteletes asszonnyal. Egy szóval nem mondta azt, hogy na, ilyen csúnya dolog, meg olyan csúnya dolog inni, meg nem szabad. Megfogom bennem, hogy ha tényleg, hát el kéne kezdeni valahogy. Sokáig megvolt az a notesz, amiben beleírtam minden nap, hogy ittam, nem ittam, ittam. Amikor egy hét volt, akkor de jó. Vettek, hogy na csak egy kortyot így áll, de nem szabad, nem lehet, nem akarom. És akkor áprilisban megvolt az esküvünk, akkor már alkoholmentes sört ittam, de még nem fejeztem be teljesen a tokázást, és teljesen az év, tehát 2000-ben, július elején, július 8-án volt a vasutas nap, és akkor tettem le teljesen. Azt hiszem egy évre rámondta meg a tiszteletes asszony, hogy azt mondja, nagyon örül, hogy már itt tartok. Hát körülbelül 3 hónapot adott nekem, akkor most már ugye 11 éve, hogy nem. És 2003-ban volt, teljesen kipakoláztak engem, tehát ilyen nőgyógyászati dolog, gyulladásos cisztam, jó van minden, és akkor attól kezdve a párocskám se hiszik. 2003-ban hagyta abba, úgyhogy is már 8 éve.
Akkor ez tényleg egy ilyen csoda történet, nem?
Igen, és akkor ő is hát kint sírt a kávéfőzőgépnél, hogy mi lesz, hogy lesz. És akkor utána egyszer csak 8 éve.
És mi az, amiért a belső parancsá vált?
Igen, igen. Az idegrendszeremet támadta meg az ital. Már csúnyán néztek rám, már sírtam, már minden bajom volt. Lelkemre vettem, nagyon megviselt minden dolog. Azt a társaságot is elhagytam, mert mondták, hogy jaj, hát csak egy kortyot, de nem szabad, nem értitek meg, nem lehet. Én, és akkor...
Ez melyik társaság volt?
Hogy... Hát a szomszédok is. De érdekes volt, hogy először az irodalom terén vették észre, hogy valami változás van bennem, mert én eljártam, volt akkor még a MÁV-nál ilyen, hogy vasutasoknak József Attila szavaló verseny. Egyik évben volt a selejtező, következő évben volt a döntő. Amikor először ugye bejutottam, ugye akkor még ittam, akkor bekerültem a döntőbe, ugyanaz a zsűri volt, és a zsűri elnöknő, kint iszogatom a alkoholmentes sört, jön és mondja, hogy ne arra úgy van, hagyj kérdezzek valamit, azt mondja, valami változás történt az életében. Mondom, igen, nem iszok. Látszik, hogy kiálltál, és abban az évben lettem külön díjas. Aztán a kollégák is észrevették, de nagyon megváltoztál, nyugodtabb vagy. Aztán ugye azt mondta a doki bácsi nekem, hogy magánál nem szabad kísérletezni, hogy meg tudja állni, hogy hol a határ, tehát egy kortyot se, próbaképpen se, tehát amikor már teljesen kitisztult, akkor sem. Mert mondják, hogy hát lehet egy-két korty, egy-két pohárral, nem mondtam, nem is kívánom. 72-73-ban szakiskolába jártam Cseperre, és ott kezdtem el szabolni, és aztán egy időben írni is.
Az emberek a lelkét úgy felszakadítja, ha kiírja magát, nem?
Igen, igen. Hát ott mindenféle írások jöttek. A szavalás az nagyon jó volt. Még a Bánfi Györgyféle irodalmi színpad volt a legjobb. Ott úgy kezdett bennünket, mint a színiskolásokat. Ez is nagyon jó volt 3,5 évig. 2009-ben megtámadtam itt fönt a hegyen, és kiraboltak. Akkor teljesen padlón voltam, lelkileg, fizikálisan a térdem sérült, akkor ugye meg kellett januárban most műteni. És akkor egyszer csak jött ez a gondolat, és akkor ezt láttam a hírlevélbe is, meg ebbe az újságba is megjelent. Élek. Fáradtan bandukoltam hazafelé egy ködös téli estén. Szelíd csönd borult a táj köré, szép emlékek zsongtak a szívem mélyén. Még fülembe csengett a vörsi templom kis harangzúgása, lelkem rejtekén fény lett az egyszerű Betlehem titokzatos varázsa. És ebbe a végtelen csendbe robbant be a sátáni gonosz erő, testemet, lelkemet megsebezve. Szemem előtt elhomályosult egy csillag, a fénylő. Kábultan indultam el az úton, fájdalmak és kétségek között vergődve, és most már tudom, hogy az Úr volt velem, és vigyázott rám akkor este. Szívembe félelem költözött, mégis örülök, hogy az Úrnak azt mondhatom el, bár a gonosz támadásától bennem minden összetört. Köszönöm, Uram, hogy élek.
Ha valaki egy lehetetlen élethelyzetbe beleszületik, vagy belekerül, onnan nagyon nehéz kikerülni. Ezt hallottuk Tillingerné Ilonától is. Sokféle ilyen helyzet létezik. Cigánynak születni és egy cigány sorról egyetemre kerülni, ez sem egy egyszerű történet. Most a debreceni Váli István cigány szakkollégiumban látogatunk el, annak is a megnyitójára, amely 2011. decemberében volt. A felvételeket az Európa Rádiótól kaptuk. Megszólal majd Kudácsi Tamás, a Károlyi Egyetem lelkésze, az igazgató tanács tagja, és két szakkollégista.
Mindig is kerestem a kitörési lehetőségeket abból a helyzetből, amiben éltünk, élek. Egyetemre mindenképp szerettem volna jönni. A szociális munka az nagyon közel áll hozzám. Én szeretnék emberekkel foglalkozni, szeretnék embereket irányítani, aztán majd meglátjuk, hogy alakul.
Középiskolában egy közgazdasági szakközépiskolában jártam, így alap volt, hogy a közgáz fogom tanulni, tulajdonképpen szeretem is, és vélemény szerint ebben a világban elég jó megélhetést biztosít.
16 évig egy cigánysoron éltem. Az én szüleim elváltak, édesanyám egyedül nevel most jelenleg ötünket. Hogy is mondjam, szüleim 8 általános végzettséggel rendelkeznek, semmiféle munkalehetőség. Azért költöztünk Fenyíregyházára, hogy találjunk valami kiutat ebből. Aztán hála Istennek azt lehet mondani, hogy anyukám dolgozik és nevel minket.
Szerintem nagyon-nagyon jó környezetben élek otthon a szüleimmel. Mindenben támogatnak. Nem mondhatnám, hogy nagyon-nagyon szegény, de azért nem is a jó módúak közé tartozunk, reménykedünk.
Szociálpolitika órán ezen a héten két hír is ledöbbentett. Első az, hogy a magyar társadalom 65%-a arra a kérdése, hogy a szülők engednék-e, hogy a gyerekeik cigány gyerekekkel barátkozzanak. 65%-uk azt mondta, hogy nem. Sohasem tapasztaltam. És hát nem éreztem azt, hogy most ez ennyire el van fajó, vagy az emberek így gondolkodnak. És mindenképp ennek a kollégiumnak abban, hogy én itt ebben részt veszek, mindenképp az a célom, hogy kitörjek és példát mutassak.
Az a gond ezzel, hogy mindenki általán ugye a cigány az egy negatív jelzőt von mindenféleképpen maga után. Erre csak azt, hogy vannak kitörési lehetőségek, ezekkel élni kell. Ugye itt vagyunk mi, itt vagyunk 16-an.
Középiskolában volt az egyik srácnak, így tetszettem, és ilyet mondott nekem, így szépen fel voltam öltözve az iskolába, és mondja nekem, hogy ide, hogyha nem lenne ilyen színű a bőröd, akkor még tetszenél is nekem. Hát nem volt olyan jó, valaki így állt hozzám, aztán így lesújtott. De nem erre szoktam gondolni, inkább arra, hogy van egy ilyen lehetőség, tanáraim teljesen pozitívan állnak hozzám, büszkék arra, hogy romaként egyetemen tanulok, úgyhogy ez erőt ad.
Nekem így még nem volt ezzel kapcsolatban negatív élményem.
Váli István Református Cigány Szakkollégium idén kezdte meg működését, 2011. szeptemberében indult. Az volt a feladatom, hogy az előkészítő munkákat végezzem el. A Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózatba képviseljem az egyházat. Nagy reménységgel tekintek a szakkollégium vezetésére, a munkatársakra, és remélem, hogy az én feladatom ezzel csökken, és inkább a tanácsadásban fogok részt venni.
Miért fontos egy ilyen kollégium?
Azok a hallgatók, akik mondjuk 2-3 hétig könyvtáraznak, felkészülnek egy szemináriumi előadásra. Ott van 20 percük, elmondják azt a témát, amit választottak, és igazán nincs is ideje az oktatónak arra, hogy rendesen megbeszéljék azt, hogy mi történt, akkora létszámok vannak. Szóval ezek a hallgatók a szakkollégiumban el tudják mondani a társaiknak azt, hogy mivel foglalkoznak.
Miért akkor lényeg, hogy szakkollégium, nem mindenki tudja?
Felsoktatási hallgatóknak a közössége, egy autonóm közösségről van szó. Vannak szakkollégiumok, amelyek témaköré szerveződnek, mondjuk a jogászoknak van szakkollégiuma, van, ami nagyon erőteljesen a tehetséggondozásra fókuszál, minden szakkollégiumnak feladata ez, de van például ilyen kollégium, amihez két jelző is kapcsolódik, a református és a cigány szakkollégium, ez meg is határozza a profilját, tehát ide cigány hallgatók jelentkezhetnek, és abban a tudatban, hogy ez egy egyház indítatású szemléletű közösség.
Sokan jelentkeztek?
A sok az egy relatív kifejezés. Itt tudomásunk szerint a magyar felsőoktatásban 700 cigány hallgató van. Ez hihetetlen kicsi. Debrecenben azt sejtjük, hogy olyan 50 cigány hallgató lehet, és 20-an jelentkeztek a szakkollégiumban. 16 hallgatót vettünk fel.
Ez egyszerre sok és kevés, igen.
Igen, ezért mondom, hogy volt, aki azt mondta, hogy egyáltalán nem lesz hallgatónk. Cigány identitást felvállalni, ez nem egyszerű dolog. Tehát volt nekünk is olyan szakkollégistánk, aki felvettünk, és gondolkodott rajta, hogy beiratkozik-e a szakkollégiumba. Nyilván ezzel vállalja a cigány identitását.
Azért valljuk be, hogy itt egy üzleti szemlélet is beindult.
Erről tudunk, hogy létezik etnobiznisz pontosan ennek a kihasználására, és tudunk olyan ösztöndiakról voltak is, ahol 5 napig volt valaki csak cigánya, még az ösztöndi folyósítása meg nem történt. Itt nem lehet pár napig cigánynak lenni, aztán pedig nem. Egy olyan közösség felvállalása történt, tehát diák otthonként működő szakkollégiumból van szó, hogyha valaki beiratkozik, akkor ő ott is lakik. Cigány hallgatókkal lakik együtt. Nem lehet arról beszélni, hogy ha akarom, az vagyok, ha akarok, nem, hanem ez egy jogviszonnyal járó, állandó, közösségi jelenlétet igénylő vállalás. Nagyon jó ösztöndíjat kapnak, ezt el tudom mondani. Havi 40 ezer forintot kapnak, és mi differenciáljuk is, tehát ez az átlagos 40 ezer forint, ez nem azt jelenti, hogy mindenki kap 40 ezer forintot, hanem plusz-minusz 5 ezer forint differenciálással a tanulmányi eredmény, a kutatási célok megfogalmazás és a teljesítmény alapon, illetve más részben szociális alapon kerül kiosztásra ez az ösztöndíj.
Én amikor ott voltam, azt mondjuk tapasztaltam, hogy jó légkörű az intézmény.
Ez
hogy csapódik le ott?
Akik jelentkeztek, azok közül a hallgatók közül sokan azt mondták, hogy azért jelentkeznek, mert végre találnak egy olyan közösséget, ahol testvéreiket köszönthetik. Nagyon sok olyan hallgató van, aki hihetetlen hátrányos helyzetből jön. Az utolsó lehetősége volt ez a szakkollégium, hogy ide felvegyék, és itt folytassa tovább a tanulmányait.
Hogy érte utolsó lehetőség?
Nem kapott kollégiumi helyet. Voltak olyanok, akik napszámba dolgoztak, amellett, hogy felsőoktatási intézménybe tanultak, és így próbálták fenntartani magukat, meg a családjukat is. Hogy ne kelljen arra hivatkozni, hogy most nekik dolgozni kell a létért, hogy a felsőoktatási intézményben legyenek, és közben meg nem tudnak mellette tanulni.
És gondolom az a cél, hogy a cigány értelmiség mondjuk szélesedjen, tehát hogy most már ne csak 50 hallgató legyen majd.
Így van. 15-20 év múlva tudunk majd visszatekinteni arra, hogy ez a dolog mit ért.
Általában milyen hallgatók vannak ott?
Meglepő módon 50%-ban legalább reáltagozatú.
Például?
Például fizikus, mechatronikai mérnök, vannak közgazdász hallgatóink is. Van természetesen művész, zeneművész hallgatónk is.
Napokban jelent meg az új közoktatási törvény, amelyben bevezetik tantervbe iktatottan az etika vagy hittanoktatást. Erről a kérdésről beszélgettem dr. Nagy Istvánnal, a Nagykörösi Tanítóképző és Hitoktatóképző Főiskola igazgatójával.
Megjelent az új nemzeti köznevelési törvény, amely foglalkozik a hit és erkölcs tanoktatásnak a kérdésével a 31. 35. paragrafusában. Lényege az, hogy végre eljutottunk odáig, ahová a volt szocialista országok szinte mindegyik eljutott, hogy a hittan vagy erkölcstan valamilyen módon része a közoktatásnak. A törvény úgy nyilatkozik, hogy vagy egyik, vagy másik kötelező fölmenőrendszerbe fog ez elindulni, de 2013-tól kötelező lesz állami iskolákban is.
De azt jelenti, hogy 2013-ban az elsősöknek lesz kötelező?
Talán több évfolyamon is, első, 5., 9., talán, ha jól emlékszem. De ez folyamatosan megy felmenőrendszerbe, és kötelező lesz. Ez egy óriási kihívás a egyházak számára. Aztán az is benne a törvényben, hogy végzettséghez van kötve, hitoktatói, hittanári vagy felsőfokú teológiai végzettséggel kell rendelkeznie annak, aki végzi. A szervezés meg a felügyelet az továbbra is az egyháznak a feladata. Az egyháznak kell megbízó levelet adni, hogy ilyet valaki végezhessen. Na most miután az etikával van párhuzamba téve ez a dolog, hát nem baj az, hogyha pedagógiai végzettsége van.
Ebben az új az, hogy a hittan ezentúl be lesz építve az órarendben.
És ez is benne van a törvényben, hogy az órarendhez kell kapcsolódni a hitoktatásnak, vagy az etikának.
az évelején a szülők mondjuk eldöntik.
Ezt nem tudom, olyan friss még a törvény, hogy minden részletét én sem tudom fejből. Van egy évünk, hogy igazán fölkészüljünk. Az is igaz, hogy azért a 20 év alatt több száz, vagy én azt gondolom, hogy legalább 1000 körül van azoknak a száma, akiket vallástanárnak kiképezett valamelyik felsőoktatási intézmény.
Most ezeknek, csak a reformátusokról beszélünk.
A reformátusokról természetesen. Nyilván ezeknek egy részét hadba lehet fogni. Szakember hiány lesz mindenütt az egyházi, meg a nem egyházi iskolákban is. Elvileg a hittudományi karon is van hittanoktató BA, meg vallástanár MA is, középfokú, illetve általános iskolák részére, de elég kevés azoknak a száma, akik erre jelentkeznek. Az elmúlt 2-3 évben nem is igen volt elindított évfolyam, mert nem volt rá jelentkező. Ugye van egy alapképzés és mesterképzés. Hát az alapképzés a BA, és a mesterképzés pedig középiskolákra képez tanárokat, ez az MA.
Majdnem minden teológián mondhatjuk azt, hogy van
elképzés. Igen, azon gondolkodunk, hogy jó lenne egy etika szakirányú továbbképzést elindítani. Etika szak csak a Veszprémi Egyetemen van pillanatilag Magyarországon, illetve egy-két egyetemen van a filozófiának ilyen etikai szakiránya. Csak abban tudunk gondolkodni, hogy egy szakirányú továbbképzést pedagógusoknak vagy teológusoknak megszervezni, de hát ez is legkorábban szeptembertől lehetséges. Meg a tankönyvek, stb. Tehát azért ez egy nagy változás az eddigiekhez képest. Gyakorlatilag 20 éve elkezdődött a hitoktatóknak a képzése, viszont az elhelyezkedésük az nagyon problematikus volt. Ugye az iskolákban a hitoktatás fakultatív volt. Ugye nem nagyon volt jelenkező.
És hát ami órabért kap egy hitoktató az államtól, az egyszerűen nevetségesen kevés.
Nem is beszélve, ugye, hogy a óradíjak nem tudott egy egzisztenciát biztosítani. Most azért egy más helyzet áll elő, mert a Lajtától nyugatabbra az a rend, hogy mindenki jár hittanra vagy etikára. És aki nem akar, az a deviáns. Hát Magyarországon meg éppen fordítva van, hogy aki jár, az a deviáns, és az a normális, hogy valaki nem jár. Ez volt igazán a gyalázat, hogy Magyarországon, Európában talán egyedül ez a kérdésre volt a hely. Akármennyi kihívást is jelent, de ez egy óriási előrelépés.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Az az ember általános érzése, hogy nem figyelnek az emberek egymásra. Vajon mi az oka ennek? Egy idős lelkipásztortól kérdeztem ezt meg. Gulácsi Lajos Kárpátaljáról érkezett a Leányfalu Pócs megyeri gyülekezet meghívására. A 87 éves nyugalmazott püspök többek között azt meséli el, mennyire nem bánja azt a 7 évet, amit börtönben töltött.
Fiatal koromban a sztalini idő volt a veszedelmes. Ez rosszabb a sztalini időtől a mostani. Mert a sztalini időben a testet ölték meg, de a lelket nem tudták megölni. Most a lelket ölik meg, és a testet hizlalják, és ez a veszélyes. Én ezt látom most tragédiának, hogy fiataljaink nagy veszélyben vannak, csak ők nem látják, mert az ördög nagyon ravasz módon, nagyon szépen becsomagolta ezt a mérget, ami számukra a halált jelenti. Nem mindegy, hogy majd milyen lesz az utókor, és majd milyen lesznek az öregek. Az öregségre fiatalkorba kell készülni. Az öregfát már nem nagyon lehet formálni, de a fiatalt még lehet, de viszont az öregfa terem gyümölcsöt, nem a fiatal. Tehát nagyon fontos, hogy a mi fiataljaink ne tékozolják el az életüket, a lehetőségeiket, alkalmaikat. Itt most Leányfaluban a mi atyánkot vettem alapul, mert a mi atyánkot nem mondani kell, hanem megélni. Hát ma este a középső része volt, ez egy kicsit rázós volt. Mit is jelent ez a mindennapi kenyér? Az, hogy szükségem van a testemre, ezért mértékletesen élek, és nem fordítok, nem tudom milyen nagy összeget a szépségre, hanem örülök annak, aminek Isten teremtett. Mutattam egy újságcikket, talán megtalálom, egy milliómos nő a kutyájára több millió dollárt hagyott, hogy mozóleumot építsenek a kutyájának. Azt mondja, az unokák és a dédunokák semmit, a kutya 12 millió dollárt örökölt a gazdájától. Hát lehet ilyen őrültséget csinálni? Lehet. Mire költöm a vagyonomat? mire használom a talentumaimat.
Egy kicsit menjünk vissza a múltba. Mondta, hogy a sztálinizmus a testet akarta megölni. Ezt akkor tényleg úgy élték meg?
Akkor azt hitték, hogy ha a test megölik, mivel tagadták az Isten, tehát nincsen lélek. Úgy látták, hogy az egyház félrevezeti az embereket, látszat birodalmat és látszat boldogságot ígér az embereknek, mert mindig a mennyről beszél. Ők a földön akarják megélni ezt a boldogságot, vagyis a földi paradicsomot. Én nem vagyok ellene, hogy jólét legyen a földön, de nem lesz jólét, mert a bűn benne van az emberbe, és a bűn nem engedi, hogy itt földi paradicsom legyen. Ellenkezőleg nem valami boldog jövendő vár ránk, hanem napról napra a nehezebb helyzet. Én ezért igyekszem most is 87 éves fejjel, nekem ez fogadásom a lágerbe, mert én 7 év és 3 hónapot voltam a kazaksztáni lágerbe, amiatt, mert én, mint fiatal, segédlelkét tanítottam a hittant, tanítottam a konfirmációt, jártam a gyülekezetbe, csaptul rohóig szolgáltam, és hát ugye meg akartam buktatni a Szovjetuniót. De hogy akartam? Én ezt rábíztam az Istenre, és Isten jobban elvégezte, mint ahogy én elvégeztem volna. Én biztos voltam benne, hogy Isten elhozza azt az időt, amikor ez a nagy hitetlenség megszűnik. Elmondtam az egyik iskolába a tanárnőnek, mert történelem szakos. Tudom mondani egy olyan történelmet, ahol egy ilyen hatalmas birodalom, mint a Szovjetunió fegyver nélkül összeomlott? Nincs ilyen. Puskalövés nélkül összeomlott. Na ez az Isten munkája. És most nagyon hálásnak kellene lenni, hogy nyugodtabb életet éljünk. Sajnos az ördög most a jóléttel csapja be az embereket. Most az emberek a jólétükben azt hiszik, hogy Isten nélkül is meg tudják oldani a kérdésüket. Nem igaz. Isten nélkül a jólét sem ér semmit.
Hogy volt ez akkor? Tudta, hogy veszélyes dolog hittan tanítani?
Hát persze, hogy tudtuk. Amikor letartóztattak bennünket és elítéltek, akkor az fájt, hogy mi tudtuk, hogy letartóztatnak bennünket, hogy elítéltek, miért nem csináltuk akkor többet? Hogy legyen milyen letartóztatni. És amikor a tárgyalás volt, akkor azt kérdezte a bíró tőlem, hogy megbántam én a bűnömet? Mondta neki, mondom, bíró úr, hát amit én csináltam, nem bűn, ezért engem nem elítélni kellene, hanem kitüntetni. Erre megszólal a főügyész, hallgass, aki többet egy szót nem merjek szólni. Belém folytatta a szót. De akkor a főügyész azt mondta, ez a fiatalember nagyon sok gonoszságot csinált a Szovjetunió ellen. A legnagyobb büntetést érdemelni, de elég lesz neki 10 esztendő, ott kigyógyul majd ebből a hazug tudományból, beáll a pártba, és majd olyan hűséges lesz a kommunista pártban, mint amilyen hűséges most az egyházban. Így kaptam én 10 évet, amiből 7 év és 2 hónapot kalandárom szerint letöltöttem. Elmondhatom, és ha majd elolvassa a könyvemet, ami a láger életet is leírja, nekem a 7 börtönév, 7 szükesztendő és a 7 bőesztendő volt egyszerre. Én a lágerben nagyon sok mindent megtanultam, amit itthon nem tudtam megtanulni. Először is megtanultam türelmesnek lenni és teherbírónak lenni. Látja, kibírtam azt is, azért a 87 év nem is olyan kis idő. Ahová hívnak, megyek, ahová nem hívnak, nem megyek. A jövőt majd látni fogjuk.
És mit tanult még a lágerben?
Megtanultam, hogy mit jelent a kenyér, mit jelent az, hogy lehajthatom a fejemet, betakarózhatok, nem rúgnak belém éjszaka, és nem kell éheznem évekig, és nem bánt a poloska meg a tető. Sokan nem ismerik ezt, hát ne is ismerjék meg, mert rettenetes, de ezt is meg kellett tanulni. Nekem a Biblia nagy erőforrás volt. A rabság előtt a missziói csoportnak az öreg Simon Zsiga bácsi volt a vezetője. Az öreg Zsiga bácsi mindig mondta, fiúk, tanuljátok a Bibliát, mert eljön az idő, és nem lesz Bibliátok. De amit megtanultok, azt nem tudják elvenni. Az öreg minden hónapban kiadta a leckét, és fel is kérdezte tőlünk, hogy megtanultad? Milyen jó volt a lágerbe, mert nem volt Bibliánk, mert a volt az első, mikor letartóztattak, hol van a Bibliánk. Elvették, többet nem láttuk. De amit megtanultok, azt nem tudták elvenni.
Mielőtt letartóztatták, az hogy volt?
Az oroszok ugye bejöttek 44 őszén, és csak 48-ban kezdődött az egyházak felszámolása. Eleinte kettesével tartóztattak le, utoljára bennünket, hatunkat egyszerre. Mivel mi tudtuk azt, hogy előbb-utóbb letartóztatnak bennünket, mi szinte készen voltunk. Nem tiltakoztunk ellene, hogy jaj, mi lesz velünk. És nem tiltjuk a jövendőtől, mert mi tudtuk, hogy Istennek van igaza. Nem lehet ezt megmagyarázni, ez egy belső folyamat, amit Isten az ő lelkével munkálja az emberek szívébe. Mint fiatal ember kerültem be, nem volt könnyű, ez igaz, de Isten javunkra fordította. Én ebből élek ma is. Ez is egy Isten ajándéka, hogy ebben a korban én még tudok mozogni, mert én gyerekkoromban sokat betegeskedtem. Mondták is, ez nem sokáig fog élni. Hát hála az Úrnak, ugye már a 87, ezt nem lehet megmagyarázni. Ez volt az Isten akarata, itt ez volt az Isten célja, hát megvagyok. Ezért tudom másoknak is ajánlani, hogy ne izguljanak, amit Isten elhatározott, úgyis meg lesz, többet úgyse tudunk csinálni, csak kevesebbet.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.